Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, ezeket megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 5. fejezetében, a 39. verstől a 47. versig terjedő igeszakaszban a következőképpen. Jézus mondja: ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be, ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudjátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, ami az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam értő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Atyám, szentelj meg minket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, egy hosszabb igeszakasznak egy részét olvastam fel, de hát ez a rövid igeszakasz is meglehetősen, mondjuk azoknak, akik abban az időben hallgatták, dehoresztáló lehetett, hiszen Jézus szembesíti őket emberi létnek azzal a nyomorúságával, visszásságával, amely nagyon sokszor megvan bennünk. Jézus nélkül megvan bennünk. Jézus arról beszél, azt mondja, hogy ti keresitek a dicsőséget, embereknek adtok dicsőséget, magasztaltok egyeseket fel az égig, másokat meg lehúznátok. Jézus meg azt mondja, hogy én nem a magam dicsőségét keresem, hanem annak a dicsőségét, aki elküldött engem. Micsoda nagy különbség, testvérek, micsoda hatalmas kontraszt. De itt az első mondatnál, az első felütésnél eszembe jut a nyíregyházi nagytemplomban felfestett ige, hogyha jártatok és bizonnyal jártatok nagyon sokszor, mint ahogy én is, akkor így, hogyha bemegyünk a templomban, ha jól emlékszem, balkész felől van felfestve ezt az ige, hogy kutassátok az írásokat, mert úgy tetszik, hogy azokban örök életetek vagyon. Őseink ezt leírták egyfajta hitvallásként az utókor számára, hogy keressétek az írásban a testet töltött Jézus Krisztust, és meg fogjátok találni. Ugye, ahogy Luther Márton mondta, fogalmazta, hogy a Szentírás olyan, mint egy pólya. Hogyha a pólyát kibontod, akkor megtalálod benne a megszületettet, a Jézus Krisztust. Kutassátok az írásokat, de milyen érdekes, hogyha nézzük az igének a további részét, akkor azt mondja Jézus, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van az örök életetek, holott az nem másról, mint rólam tesz bizonyságot egyedül. Jézus Krisztusról. És ebben a hosszas felolvasott igeszakaszban arról van most szó, testvérek, hogy Jézusról voltak éppen több módon tanúskodnak a történelem folyamán, ugye. Azt mondja az igében Jézus, hogy tanúskodik róla keresztelő János. Amikor ugye azt olvassuk, hogy ő csak egy világító fákja, aki azért jött, hogy mutasson Jézus Krisztusra, akinek azt mondja, hogy még arra sem méltó, hogy a sarúja szíját megoldja. Tehát Jézus egy János egy tanúságtevő, Jézusra mutató jel, hogy ő az, akit keressetek, és ő az, akit hallgassatok, mert benne életetek lesz. De Jézusról tanúskodik az Atya is, az örökkévaló, aki csupa merő szeretetből küldte az egyszülött fiát a világba, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem el nem múló élete legyen. És azt mondjuk, azt olvassuk még itt, hogy Jézusról tanúskodnak az ő cselekedetei is. És ugye, ha Jézus cselekedeteiről van szó, akkor sokszor ugye azokra a csodatételekre gondolunk, amelyeket Jézus itt a földi élete során véghez vitt. Csodák. Egy kérdőjel ugye oda tettem, és rögtön eszembe jutott a kísértés története, ugye Jézus 40 napos kísértésének a története, ahol kint a pusztában ugye vádolja őt a sátán, vagy megkísérti őt ugye a sátán, és azt olvassuk a második kísértési részben, hogy elvitt őt a jeruzsálemi templomnak a párkányára, odaállított, és azt mondta, hogy vesd le magadat. Nyugodt legyél, Isten angyalai úgy is vigyáznak rád, mert meg van írva, hogy meg ne üsd a lábadat a kőben. Testvérek, nehogy azt higgyétek, hogy a sátán nem ismeri a Szentírást. A sátán lehet, hogy nálad sokkal jobban ismeri a Szentírást, és mindig megragadja az alkalmat, amikor lelkileg el vagy gyengülve, hogy hogyan tudjon megzavarni, hogy hogyan tudjon Jézustól eltávolítani, hogy hogyan tudjon bizonyos kiforgatott Biblia igékkel téged elbizonytalanítani a hitedben, meg a Jézus követésben. Azt mondja a sátán, vesd le magadat, mutass egy csodát. Hát erre vár a világ. Erre vár a világ. És milyen döbbenetes, testvérek, biztos tudjátok ti is, hogy van Dunántúlon egy viadukt, amit akár lehet azt is mondani, hogy egy haláltoronynak neveznek, mert hogy rengeteg öngyilkosság történik ott évente Magyarországon. Rengeteg sokan vetik le magukat abból a haláltoronyból, ott azt tudják, hogy az egy biztos megsemmisülés. Nyilvánvaló itt nem arról van szó, hogy valaki egyfajta csodát akar megmutatni, hanem pontosan az, hogy az élet csodáját, amit Isten alkotott, képes az ember eldobni. És nyilvánvaló, hogy az emberben ott van az a hatalmas fájdalom, hogy mennyi minden vezet addig, amíg egy ember eljut létének addig a pillanatáig, hogy nem szeretne tovább élni, és eljut addig a pillanatig, hogy egy hatalmas viaduktora, egy hatalmas hidról leveti magát és eldobja az életét. Azt mondja a sátán Jézusnak, hogy vesd le magadat, mert Isten gondot fog viselni rád. Hogyha nézzük ezeket a történeteket, biztos, hogy nem azért történnek, mert hogy azt gondolják és azt feltételezik, hogy Isten gondot fog viselni róluk. Hanem sokszor az a végső elkeseredettség van ebben az állapotban, hogy már az Isten is elhagyta, hogy az Isten sem visel gondot róla. Micsoda kontrasztok, testvérek, micsoda szédítő mélységek vannak itt ebben az emberi életben. Azt mondja a sátán, cselekedj látványos csodákat, Jézus, és majd hisz benned a világ. Hát nem erre van szükség, látványos csodákra. Testvérek, odaírtam magamnak, hogy de vajon meddig? Vajon meddig tart utána Jézusban való hit, egy-egy látványos csoda után? Vajon meddig kíséri az ember a mestert? És akkor eszembe jut ugye Péter szívének a felhevülése, akkor Jézus beszél nyíltan a szenvedéséről. Uram, hát ha mindenki elhagy téged, én biztos, hogy el nem hagylak. Elmegyek egészen veled akár a vesztőhelyig is. És mit mond a mester? Péter, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Íme az ember, látványos csodák kellenek Jézus közelében, és vajon meddig tartanak ezek a csodákba való hitbeli megtapasztalásainknak a hossza? Vajon mekkora utat tudunk megtenni Jézussal? Néhány hetet, néhány hónapot, néhány évet, vagy pedig az egész örökké valóság számára megelégít bennünket. Nem a csoda, amit Jézus cselekedett, hanem az, hogy magával, az élő Úrral találkoztam, és ő formálja át az életemet teljesen igazán és tökéletesen. Milyen érdekes, testvérek, elhangzik mostanában az ajkamról az a mondat, az a kifejezés is, némi fájdalom, vagy lehet, hogy irónia is van benne, hogy de egyfajta hitvallás is, hogy Jézusért, a Jézusba vetett hitemért képes vagyok akár az életemet is odaadni. Jézusért igen, de az evangélikus egyházért nem. Tehát ez azért sokszor egy komoly kontraszt és egy komoly hitbeli feszültség. Nyilvánvaló, nem szeretné az ember ezt tovább ragozni, és nem szeretném kijátszani a dolgokat, de akinek van füle a hallásra, az hallja. Nekünk Jézusra van szükségünk. Jézusra és arra, hogy ő az életünket átformálja, és nem arra, hogy Jézus valami csodát cselekedjen az életünkben. Azt mondja egy alkalommal Jézus, hogy ez a gonosz és parázna nép jeleket kíván, csodákat kíván, hogy cselekedjen. De azt mondja, hogy nem adatik nekik más jel, mint Jónás prófétának a jele. Mert mint ahogy Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a Cethalnak a gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld gyomrában, hogy majd utána mindazok, akik látják ezt a jelet, azok higgyenek ő benne. És testvérek, igen, az életünk legnagyobb csodája az, hogy elhihetjük, és biztos alapra helyezhetjük az életünket, hogy nekünk egy feltámadt Jézusunk van. Egy feltámadt Jézus, egy élő Jézus, nem a történelem keretébe behelyezve, nem egy csodálatos mester, nem egy csodálatos tanító, nem egy csodálatos csodatévő rabbi, hanem ennél sokkal, de sokkal több. Az emberi egzisztenciánknak, az emberi létünknek az alapja. Visszatérve, a sátán azt mondja Jézusnak, vesd le magadat a párkányról, a templom kárpitjáról. Isten angyalai vigyáznak majd rád, és Jézus mit mond? Meg van írva, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Vagyis Jézus nem megy bele a játékba. Jézus ott marad Isten rejtettségébe. Isten rejtekében marad. Hogy odaértem magamnak, Jézus nem mutatványosnak jött ebbe a világba. Ott marad Isten rejtettségébe, hogy egész életében arról tegyen bizonságot, arra mutasson, aki elküldte őt. És testvérek, annál nagyobb szeretet nincsen, mint annak a dicsőségét hirdetni, aki Jézus életében is megmutatkozott, aki Jézus életében is hatalmasan munkálkodott. Jézus cselekedeteiről és csodáiról a 4 evangélium bőségesen beszél. Egészen úgy, hogy János evangélista azt mondja, hogy hát ha leírnánk mindazokat a dolgokat, amelyeket Jézus cselekedett, nem lenne képes befogadni ez a világ. Egyébként is kontraszt van. Nem tudná befogadni ezt a világ. Mégis, mikor az ígéretésre készültem, a Bibliából egy fejezetet választottam, és ez nagyon jól fog beszélni Jézusnak a cselekedetéről, röviden néhány pontban szólok róla, ez pedig Lukács evangélium 5. fejezetében van. Nézzünk végig 4 történetet, és megértjük Jézusnak a cselekedeteinek a valóságát, és azt, hogy Jézus miért is jött ebbe a világba. Lukács evangélium 5. fejezetében az első történet, bibliaismerő testvéreimet kérdezem, melyik? A? Melyik? Az a János evangéliumában van, a Jézus első csodai, ugye a kánai mennyegző, hanem itt, ugye a Lukács evangélium 5. fejezet, Jézus történetében a csodálatos halfogás története. A csodálatos halfogás, szerintem nagyon jól ismerjük. De miről is szól ez a történet, testvérek? Azon túl, hogy vannak halászok, akik reggel takarítják a hálóikat ott a parton, egy sikertelen éjszaka mögöttük van, Jézus oda megy, azt mondja, hogy menjetek el, bevezzünk ki a mélyre, vessétek ki a hálóitokat, szakadásig tele van halakkal. Mi történik itt valójában? Talán szépen fogalmaz az ifjúsági ének, amelyet ilyen 10 éves koromban, mint itt a fiatalok énekeltünk mi is ifjúsági órán. Így szól az éneknek egy sora, adj értelmet küzdő életemnek, adj csendedet, hogy meghalljam szabad. Mi történik a Péter és Jézus találkozásában? Pontosan ez. A küzdő lét egyszer csak értelmet kap, értelmet nyer. Itt nem az a lényeges, hogy a sikertelenségből siker lesz Jézusnak a jelenlétében, hanem az, hogy valaki, aki addig a lét Milan Kundera-nak megjelent egy, hát már jó néhány évvel ezelőtt, nagyon szeretem ezt a cseh írót, megjelent egy könyve, ez volt a cím, hogy a lét elviselhetetlen könnyűsége. Péter ebben éli az ő életét, a lét elviselhetetlen könnyűségében. Történnek az események, a dolgok, feleség, gyerekek, anyós, még az beteg is, Jézus kell hívni hozzá, sikertelen halászat, stb. Minden sok-sok dolog történik az ember életében, de néha ugye mi ezt úgy nevezzük, vagy a pszichológia sokszor úgy nevezi a középútnál, az 50 éves korosztálynál, vagy az 50. év felé, akik még nem tapasztalták, majd megtapasztaljátok, ez a középkorbeli, vagy középútbeli életválság, ugye, amikor az ember mindent megkérdőjelez az életében. Nekem ez már most viszonylag elég hosszú ideje tart, tehát egy 3. éve, amióta nagyon erőteljesen megkérdőjelezek mindent az eddigi életutamban, hogy ami volt, amiket elkövettem, hogy azok helyesek, jók voltak-e, értelem volt-e bennük, vagy mi volt az értelem. Tehát létének az értelmében, létének az egzisztenciájában jön Jézus. És valami olyan történik, valami olyan, ami az emberi értelem számára megfoghatatlan. Addig, amíg Péter életében ott van a semmi, milyen érdekes, ugye, tehát, hogy ezt is óvatosan fogalmaz az ember, mert azt mondjuk, hogy hát egy feleség, egy gyerekek, egy anyós, egy egzisztencia semmi. És mégis valahol ugye a történetben feszélyezve van ez a dolog, hogy ott van egy üres háló, nincs benne semmi. És Jézussal ott lesz aztán a minden. ez is külön megérne, testvérek, egy prédikáció, de most csak itt röviden említeném. Tehát a semmi és a minden. Mi az, ami van az életünknek a hálójában, és mi az, amit Jézussal együtt nyertünk, vagy mi az, amit Jézussal együtt nyerhetünk. Mi az a minden? Azt mondja József Attila az egyik versében, az egyik kedvenc versem, és ráadásul még szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, Revicki Gábor gyönyörűen szavalja, az egyik kedvenc magyar színészem. A Reménytelenül című versében József Attila így ír, hogy a semmi ágán ő szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szeliden, s nézik-nézik a csillagok. Tehát valahol Péter életében ez volt, a semmi ágán ül a szív. És aztán egyszer Jézus megjelenik, és Jézussal meg történik egy olyan életfordulat, egy olyan minőségi változás Péter életében, ami által az egész élet, az egész léte, az egész egzisztenciája értelmet kap, helyére kerül, tudja azt, hogy mi végre van itt ebben a földi létben, és mi az ő létének az értelme és küldetése. Nem fokoznám tovább, mert van még három történet, röviden szólnánk róla. A második történet a Lukács evangéliumában, az 5. fejezetben az a bélpoklosnak a története. Így írjuk, bélpoklos vagy leprásnak a története, ugye? Itt mi történik, testvérek? Van egy hosszú ideje leprás ember, és te szeretne Jézus jelenlétében lenni, szeretné Jézussal találkozni. És amikor találkozik Jézus, azt mondja, hogy Mester, könyörülj rajtam, ugye, és kérdezi Jézus, hogy mit szeretné, mit csináljak veled? Ugye azt, hogy meggyógyuljak, hogy letisztuljanak rólam a leprák. És Jézus azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg, legyen. Mi történik itt, testvérek? Van egy reménytelen élethelyzet. Mert az, aki leprás volt abban a korban, vagy a mai korban is, az a társadalomnak a perifériáján volt, egy teljesen kitaszított állapotban. Most nyilvánvaló, ha allegórikus képeket akarunk használni, akkor mondhatjuk azt, hogy talán sokszor a saját emberi bűneink is így tesznek bennünket a perifériára. Így szigetelnek el bennünket emberektől a sokszor nem idejében, vagy nem helyesen elmondott szavaink, tetteink, a cselekedetek, amelyek tanúskodnak arról, hogy valahol távol vagyunk még az Atya országától, ugye, és egy reménytelen állapotba sodornak bennünket, ugye. Ott van ez a leprás reménytelen helyzetben. A társadalom szempontjából kitaszított, azt mondja a zsidó törvénykezés, ugye, hogy Isten elvetette őt, ugye, tehát, hogy a szent közelében nem is lehet, mert hogy szentségtelen, tisztátalan, ugye, és még ráadásul meg is van bélyegezve, mert valahányszor mennie kellett az úton, mindig előre kiabálnia kellett, hogy tisztátalan, tisztátalan, hogy nehogy valaki is véletlenül ne vegye észre, és ott a közelébe kerüljön, vagy nehogy Isten testi kontaktusba kerüljön vele. És mi történik? Találkozik Jézussal, és Jézus testi kontaktusba kerül vele, mert azt olvasok, hogy Jézus megérintette az egyes szövegekben, hogyha nézzük az eredetit, azt mondta, hogy Jézus megölelte őt, és azt mondta, hogy akarom, hogy tisztulj meg. Milyen csodálatos kép ez a reménytelenségből Jézus reményt ad. Ebben az ölelésben, ebben az érintésben benne van minden. Az ember létének az újjáteremtése. Biztos ismeritek a képet a Szent Péter Bazilikában, ugye a Michelangelónak azt a képét, ugye az ember teremtésével kapcsolatban, ahol ugye látjuk a képet, ahol az atya ugye nyúl a kezével, és az ujja érintkezik ugye Ádámnak az ujjával. Ezek az érintések. az a érintés, a két újnak a találkozása, hogy Ravasz László fogalmaz, ugye szépen, ahogy említettem már nektek, hogy ebben áradnak belénk a Jézussal való találkozásban az isteni életnek a rejtett erőforrásai. Azokra, amelyekre mi talán nem is gondoltunk, vagy amiben talán nem is reménykedtünk. Akarom, tisztulj meg! Reménytelenségből remény. A harmadik történet az a bénának a története, akit a barátai visznek, a négy barát visz ugye Jézushoz, hogy segítsen rajta. Egyes evangéliumokban úgy van, hogy Jézus bent tanít a zsinagógában, másoknál majd itt a Lukács evangéliumában is nem a zsinagógában van, hanem kint, ugye, és így találkozik ezzel a bénával, de hogy mi történik itt? Megbocsátattak a te bűneid, azt mondja Jézus. Óriási felháborodás lesz, ki képes megbocsátani bűnöket az egy Istenen kívül. Jézus ismerve gondolataikat így szólt, ti azt mondjátok, hogy ki képes megbocsátani a bűnöket, mi könnyebb azt mondani az embernek, hogy megbocsátattak a te bűneid, vagy pedig azt, hogy vedd fel az ágyadat és menj haza. És azt mondja Jézus, hogy ti megtudjátok. Meglássátok, az ember fiának pedig van hatalma ezen a földön bűnöket megbocsátani, neked mondom, kelj fel, vedd a tárgyadat és menj haza, és abban az órában felkelt az illető, megfogta az ő ágyát és elindult haza. Mi történik itt ebben a történetben? Egyrészt az, amit a óvatosan fogalmaz az ember, a francia forradalom teljesen félreértett a szabadságnak a fogalma, a szabadság, egyenlőség, testvériség az emberiség történelmének a legnagyobb hazugsága, meg legnagyobb átverése, amit ott csináltak, és a mai napig is csinálnak, hűítve az egész emberiséget, ugye ezzel szabadság, egyenlőség, testvériség, de Jézusnál tényleges szabadság történik. A betegségből való megszabadulás. És mi történik? Hogy ő a félségéből, egy kis szójáték, a félségéből egészséget kap. Ott van az a belső félelem, hogy ki az, aki egyáltalán lesz, és tud rajtam segíteni, és ott van Jézus, aki tud rajta segíteni. A félségből egészség, de ha nézzük ugye az egészség szót, akkor az azt jelenti, hogy voltaképpen ő Jézus nélkül és Jézus szabadítása nélkül csak fél életet élt. De így megkapja a teljest, az egészet. Az egészség. Milyen sokszor hallottam az egészségügyben az elmúlt 10 év során kórházi betegágyak kapcsán hozzátartozóktól, hogy ó, lelkész úr, vagy ó, tisztelendő úr, vagy ó, lelki gondozó úr, vagy bárhogy ki, hogy szólított, teljesen mindegy, csak egészség legyen. Csak egészség legyen, a többit majd megvesszük. Milyen balga, buta kifejezéseket tud használni az ember? Mit veszünk meg? Egy kiló kenyeret? Mit veszünk meg? Egy új plazma tévét? Vagy mit veszünk meg, egy, ha van elég pénzünk, egy új gépkocsit? Egészség legyen, és a többit megvesszük. Mennyire érdekes, ugye, ezt mindig hozzá szoktam tenni, hogy azért rendben, hogy az egészség, és hogy itt azért óriási pénzeket hajlandó áldozni az ember az egészségügybe, hogy a megromlott egészségi állapotát visszaállítsa, vagy legalábbis szinten tartsa. Mindig oda tettem, hogy az egészség mellé, és legyen lelki békesség. Mert hiába van egészséged, hiába van rendben a tested, ha nem vagy rendben az örökké valóval. Ha nincs rend a lelkedben, ha nincs rend a szellemedben. Hogyha az egész egy katyvasz, egy káosz. legyen rendben a testem, és de mi van a lélekkel, és mi van a szellemmel, ugye? Mi van ezekkel a dolgokkal, mert hogy ebben a történetben azt látjuk, hogy így történik meg, tehát Jézus nem csak a testi egészséget adja vissza ennek a béna embernek, hanem mindent megad számára. Mindent. De én hiszem, hogy ezekben a találkozásokban, Péter esetében, a leprás esetében, a béna esetében, és majd itt a negyedik történet, Lévi elhívása, az utolsó történet a Lukács evangéliumában, mind olyan találkozás, ami alapjában véve látjuk azt, hogy bár történnek olyan dolgok is, reménytelenségből remény, fogságból szabadság, félségből egészség, vagy a semmiből minden, tehát lehetne azt mondani, de valójában az egész egy csokorban úgy köthető össze a Lévi elhívása kapcsán is, hogy az ember egzisztenciájának, az ember belsőjének, az ember egészének a teljes helyreállítása történik. Volt néhány évvel ezelőtt egy hospice konferenciát Nyíregyházán, amelyre hivatalos voltam, és ezen a hospice konferencián ott volt a magyarországi hospice-nak az elnök asszonya, ez egy doktornő, és soha nem felejtem el azokat a mondatokat, amiket ő mondott. Azt mondta az orvos kollégáinak, akik ott ültek lent és hallgatták őt, azt mondja, hogy kollégák, az orvosi egyetemeken nem tanítanak meg bennünket arra, amit én most mondok nektek. Azt mondta, hogy de tessék komolyan venni, hogy az ember nem csak test, hanem az ember test, lélek és szellem. Így mondta. Azt mondta, és ezt a hármas egységet egyben kell látni, mert ha csak a testre fogsz koncentrálni, nem fogsz tudni sikereket elérni, tartós sikereket elérni a munkádban. Most is sokszor még megborsózik így a kezem, amikor ezeket a mondatokat ízlelgetem. Valaki, aki megtanulta ott, a vele való beszélgetésben derült ki, hogy Krisztus követő emberről van egyébként szó. Tehát megtanulta Jézusnak a társaságában, hogy igen, hogy itt többről van szó. Többről, mint arról, hogy valakit testileg lábra állítunk. A fiamnak a legjobb barátja több mint három hete a Nyíregyházi intenzív osztályon van. Most már úgy tűnik az orvosoknak az elmondása alapján, hogy túl van a közvetlen életveszélyen, nagyon súlyos autóbalesete volt, és ezek az alkalmak amellett, hogy ott vagyok mellette folyamatosan, jó alkalmak arra, hogy beszélgessek ott mindig, hol orvossal találkozok, hol ápolókkal találkozok, és mesélek nekik mindig történeteket, és ők mindig ezen ledöbbennek, vagy elcsodálkoznak, és mondom, hogy itt történtek, ezen az osztályon. Tehát mesélem nekik, hogy mondom, néhány évvel ezelőtt egy idős asszony testvérünket itt a gyülekezetben nagyon jól ismertük, nem fogom most mondani a nevét, az idősebbek rögtön beazonosítják, a Szénatérnél egy autó elgázolta, és súlyos balesete volt, ugyanúgy fejsérült volt, mint Bence barátja Tibi. És hát ugyanazek voltak az orvosi perspektívák. Hát 1%, maximum 2%, hát készüljünk fel a legrosszabbakra, nem tudom mi. Úgyhogy tehát persze, nyilvánvaló, hát emberi kutfőből, meg a tanulmányaink alapján, meg amit lát az ember a szem előtt, mit tudna mondani, csak erről tud beszélni, ugye. És mondom nekik, hogy mondom, tetszenek tudni, mondom, néhány évvel ezelőtt voltam bent ennél az asszonynál, mondom, ez pont nagy héten történt vele, és nagy pénteken voltam benne nála. Mondom, nagy pénteken oda mentem hozzá, mondom, ugyanúgy, mint Tibiből, mindenféle csövek lógtak, pityognak a gépek, csöpög ide-oda, szuszog, nem tudom mi más, amit ilyenkor csinálnak. Hát nekem volt gyakorlatom benne, mert dolgoztam ilyen osztályokon, úgyhogy engem ez különösebben nem lep meg, nem foglalkozom ezekkel az eszközökkel, hanem sokkal inkább azzal, ami ott történik a beteg. És mondom, oda mentem ehhez az asszonyhoz, és mondom, megfogtam a kezét, és ott a nagypénteken olvastam neki Jézusnak a történetét, Jézus passió történetét, szenvedés történetét, a Márk evangéliumából. Annyira mélyen bennem maradt ez. És mondom, amikor mondtam nekik, hogy itt volt, mondom, két ágyal odébb, mondom, néhány évvel azelőtt. Na, amikor, tehát szerintem tudom, amikor azt a részt olvastam neki, ahol az orvostudomány azt mondja, hogy hát itt lehet, hogy történik valami, de nem tudjuk, nincsenek erre közvetlen bizonyítékai, stb. Annál a résznél, ahol olvastam azt, hogy Jézus pedig lehajtva kilehelte a lelkét, ugye amikor ez a mondathoz értem és elolvastam, ennek az asszonynak patakokban elkezdett folyni a könnye. Testvérek, senki nem mondja nekem azt, hogy ezek olyan dolgok, hogy véletlenül történnek. És itt Tibi esetében is, tehát, hogy ahogy látok, ahogy a család is lát apró jeleket, most már egyre inkább olyan jeleket, amik megerősítik azt, hogy igen, Isten hatalmasan cselekszik megint csak. Én hiszem azt, hogy a mi okulásunkra is, hogy mi is ezen az úton Jézus követésében megmaradjunk, megragadjunk, és csak neki adjunk dicsőséget, ugye, és a másik oldalról pedig azért is, hogy az orvostudomány is lássa, hogy nagyobb hatalmak, meg nagyobb erők vannak itt azért, mint maga a megtanult tárgyi tudás. Szóval mi történik? Az, hogy Isten szól emberek életébe, ez a szó egy teremtő szó, Lévi esetében is azt mondja, hogy jöjj, és Lévi feláll az asztaltól, és elindul. Mint a teremtés hajnalán legyen, és lesz. És testvérek, így történik ma is a mi életünkben, hogy Isten szól, hogy jöjj, létrehívlak, a velem való életközösségre hívlak, és boldog az, aki meghallja az ő szavát. Akár a mai ige hirdetésnek ezt a mondatot is adhattam volna, vagy ezt a címet is adhattam volna, és akkor meg is van, itt van Peres úr is közöttünk, és majd, bár ő már most nem, de valószínű valaki majd rám fog érni, hogy miért lesz az ige hirdetésnek a címe. Vallásos gyakorlat kontra Jézus követés. Tehát vallásos gyakorlat vagy Jézus követés, testvérek. Jó lenne, hogyha megtanulnánk megadóan Isten oldalán járni. Ahogy az Elk Zoltán, amikor már nagyon beteg volt, agyvérzéses beteg, írta ezt a gyönyörű négy sorosát, az így írja a költő, hogy ellenfeleim azt hiszik, hogy fekszem, pedig nem tudják még, hogy járni tanulok megadóan Isten oldalán. Jó lenne, hogyha így tudnánk megadni magunkat Istennek, és ő vele járni. Meddig? Addig, míg a boldog létbe, az örökké való létbe be nem vezet bennünket, és el nem múló örömmel zenghetjük majd a bárány énekét. Ugye ti is vágyódtok erre, testvéreim, mert én nagyon. Amen. Imádkozzunk. Több erőt, több szeretetet, többet belőled minden nap. Többet kérünk belőled, Urunk, sokkal, de sokkal többet, hogy hódíts el e világ vagy önmagunk szerelmétől, szeretetétől, hogy egészen a tiéd lehessünk, hogy abban a boldog létben, abban a bizonyosságban, hogy egy élő Urunk van, aki ígérete szerint velünk marad minden napon az idők végezetéig, és nekünk ez pont elég, Nekünk ez pont a legszükségesebb a mindennapokra. Nekünk ez pont támpont. Nekünk ez pont helyes irányzék. Te velünk vagy minden napon az idők végezetéig. Köszönjük, hogy így indulhatunk ma is és minden napon útnak, hogy egy ilyen hűséges Jézusunk van, aki mellettünk jár, aki velünk jár, aki tanácsol, aki erősít, aki a szívünk, értelmünk, az egész létünk. Nem tudunk mit mondani neked ma sem, csak azt, hogy hála, köszönet, boldogság. Amen.